Harvey megegyezik Herd Rosszerrel.
Most haladsz át a South Audley Street-en. Innen térj rá a Deanery Street-re, tarts továbbra is egyenesen, ne fordulj se jobbra, se balra, és ami a legfontosabb, semmilyen körülmények között ne nézz hátra. Harvey 40 méternyire halad mögötted, én pedig szintén 40 méternyire vagyok tőle.
Közölte Robin, miközben a járókelők álmélkodva néztek az aprócska szerkezetbe beszélő fiatalemberre. A 120-as szoba szabad? Igen, uram, de éppen ma reggel távozott a vendég, és nem tudom, hogy sikerült-e azóta ismét rendbe tenni. Azt hiszem, a szobalány még éppen a szobát takarítja. Meg kell néznem, uram, közölte a recepcióban álló magas, zsakettes fiú, akiben James az öltözéke alapján a földszinti részleg vezetőit sejtette, és ez némi bátorsággal töltötte el a következő pillanatban elkerülhetetlennek látszó hazugsága eredményét illetően. Ó, emiatt ne nyugtalánkodjon! Szólalt meg James olyan németes kiejtéssel, hogy még Steven-t is felülmúlta. Mindig ezt a szopát szoktam kérni. Most is szeretnék ragaszkodni hozzá. Csak egy éjszakáról van szó, a név Drosser, Herr Helmut Drosser. Mondta el egy szuszra, és egy fontos bankjegyet csúsztatott át a pulton. Feltétlenül meg lesz, uram.
Ez most itt a Park Lane, Steven. Nézd jobbra! Pontosan előtted a sarkon áll egy nagy szálloda. Az a Dorchester. Menj fel a lépcsőn, kerüld meg azt a nagy darab zöld kabátos embert, és ha átmész a forgóajton, akkor jobb kézről azonnal meglátod a recepciót. Jamesnek már ott kell várni a rád.
Robin hálás volt a sorsnak, hogy a Királyi Orvostudományi Társulat éves bankettjét az elmúlt évben éppen a Dorchesterben rendezték meg. Hol van Harvey? Érdeklődött Steven remegő hangon.
Már csak 30 méternyire tőled.
Steven felgyorsította a lépteit, szinte futva tette meg az utat felfelé a Dorchester bejáratához vezető lépcsősoron, és olyan lendülettel lépett be a forgó ajtón, hogy a kifelé igyekvőket egyszerűen kipenderítette az utcára. Szerencsére azonnal megpillantotta a kulccsal készenlétben álló James-t. A lift arra felé van, mutatta James az utat. A szálloda egyik legdrágább lakosztályát sikerült választanod. Steven a James által mutatott irányba fordult, majd visszanézett, de James már loholt is az Amerika bár felé, hogy látott távolságon kívül kerüljön, mire Harvey megérkezik. Az első emeleten Steven kilépett a liftből, és akkor vette észre, hogy a Dorchester, ahol még sohasem járt, ugyanolyan hagyományos stílusban épült, mint a Claridge. Az arannyal szegélyezett, royal kék, süppedős szőnyeg, egyenesen egy nagyszerűen kialakított, közvetlenül a Hyde Parkra néző lakosztályhoz vezette. Leragyott egy fotelba, és fogalma sem volt, hogy most mi fog történni. A haditerv kitűnő volt, csak hogy eddig semmi sem zajlott a terveknek megfelelően. Miközben Jean-Pierre a galériában várakozott, James az Amerika bárban üldögélt. Robin pedig a Barclays Bank környékén a Park Lane-en lődörgött, alig 40 méternyire a Dorchester falaitól. Harvey megállt a Dorchester recepciójánál.
Lakik önöknél egy bizonyos Mr. Drosser? Ha igen, akkor valószínűleg a 120-asban van.
Mordult a portásra. A portás belepillantott a vendégkönyvbe. Igen, uram, várja önt?
Nem, de szeretnék néhány szót váltani vele telefonon.
Természetesen semmi akadálya, uram. Szíveskedjék baloldalt a bolti alatt átmenni, és onnan azonnal tud telefonálni. Harvey az útmutatásnak megfelelően áthaladt a bolti alatt.
A 120-as szobát kérem.
Szólt oda a Dorchester hagyományos zöld egyenruháját viselő, aranytampaszos telefonkezelőjének. Az egyes számú fülkébe szíveskedjék fáradni, uram.
Mr. Drosser?
Az beszél.
Szólt bele a kagylóba Steven, és nem kis erőfeszítésébe került, hogy ismét magára erőltesse a német akcentust.
A nevem Harvey Metcalf. Érdeklődöm, hogy felmehetnék-e néhány percre. Szeretnék önnel szót váltani ezzel a Van Goggal kapcsolatosan, amelyet ma délelőtt vásárolt.
Nos, az itő nem a legalkalmasabb. Éppen le akartam szuhanyozni, hogy még idejében elérjek egy hivatalos epitre.
Az egész nem tart tovább néhány percnél.
Mielőtt Steven válaszolhatott volna, kattant a telefon és megszakadt a vonal. Néhány perc elteltével már koppogtak is az ajtón, Steven lába megremegett. Idegesen nyitott ajtót. Közben magára kapta a Dorchester fehér fürdőköpenyét, barna haját pedig a szokásosnál is jobban összekoczolta. Ennél többet ilyen rövid idő alatt nem tehetett annak érdekében, hogy némileg megváltoztassa külseit, hiszen az eredeti terv szerint nem lett volna szabad személyesen is találkozni Harveyval.
Ne haragudjon, hogy így magára török, Mr. Drosser, de feltétlenül és azonnal találkoznom kellett önnel. Tudom, hogy éppen most vásárolt meg egy Van Gogh-ot a La Man galériában is, mivel ön kereskedő. Ebben bíztam, hogy gyors profit ellenében esetleg hajlandó megválni tőle.
Nein, nem, kesze nem, válaszolt Steven, és hosszú idő óta most először érzett megkönnyebbülést.
Már nagyon régóta szerettem volna egy Van Gogh-ot a müncheni galériámba. Nagyon sajnálom, Mr. Metcalf, a Van Gogh nem elátó.
Ide figyeljem. Maga 170 ezer guineát fizetett a képért. Mennyi az dollárban?
Steven kis szünetet tartott.
Úgy 435 ezer dollár körül lehet.
Adok még magának 15 ezer dollárt, ha a képet átengedi nekem. Csupán annyit kell tennie, hogy felhívja a galériát és közli, hogy a kép most már az enyém, és a számlát is én fizetem.
Steven szó nélkül végighallgatta, és még mindig nem tudta biztosan, hogyan kell viselkednie ebben a helyzetben. Nem szerette volna semmiképpen sem veszélyeztetni a terv sikerét. Gondolkodj úgy, mint Harvey Metcalf, figyelmeztette magát.
20 000 dollár, és akkor áll az üzlet.
Harvey habozni látszott. Steven lába ismét remegni kezdett.
Rendben, szólalt meg végre Harvey. Hívja fel azonnal a galériát.
Steven felvette a telefonkagylót.
Kérem, kapcsolja nekem a La Man galériát a Bond Street-en. Ámilyen gyorsan csak lehetséges, mert egy fontos ebédre kell sietnem.
Néhány perc elteltével csörgött a telefon.
La Man galéria.
Mr. La Man-nal szeretnék beszélni.
Ó, végre, Steven, mi a franc történik már ott nálatok?
Ó, Mr. La Man, itt R. Drosler beszél. Biztosan emlékszik, má télelőtt jártam önnél.
Hát persze, hogy emlékszem, te őrült. Mi az ördög van vele, Steven? Nem ismersz meg? Én vagyok az Jean-Pierre.
Éppen Mr. Metcalf van nálam.
Ó, Jézusom, ne haragudj, Steven, álmodni sem mertem.
Néhány perc múlva majd önt is fel fogja keresni.
Steven Harveyra pillantott, aki jóváhagyóan bologatott.
Szíveskedjen átadni neki azt a Van Gogh-ot, amelyet már délelőtt öntől vásároltam, Mr. Metcalf pedig ott nyomban át is adja önnek a 170 ezer guineáról szóló cseket.
A tragédiából győzelem,
jegyezte meg Jean-Pierre nyugodt hangon.
A magam részéről rendkívül fájlalom, hogy nem lehettek a kép boltok tulajdonosa, de, ahogy az amerikaiak mondják, kaptam egy ajánlatot, amit nem lehet visszautasítani. Köszönöm a szíves kárszeműködését.
Zárta le Steven a beszélgetést. Harvey közben kiállította a készpénzre beváltható 20 ezer dolláros cseket.
Köszönöm, Mr. Drosser. Igazán nagyon boldog eltett.
Mákám sem panaszkodhatom,
válaszolta Steven őszintén. Kikísérte Harveyt az ajtóig, és ott melegen kezet ráztak.
Viszont látásra, uram!
Viszont látásra, Mr. Metcalf!
Steven becsukta az ajtót látogatója mögött, oda tántorgott a fotelhez, belerogyott, és ahhoz is túlságosan gyengének érezte magát, hogy megmoczanjon. Robin és James látta, hogy Harvey elhagyja a Dorchestert. Robin követte a galéria felé vezető úton, miközben reményei lépésről lépésre gyarapodtak. James lifttel felment az első emeletre, és futólépésben indult a 120-as szoba felé. Dörömbölni kezdett a lakosztály ajtaján. Steven felugrott a hirtelen zajra, úgy érezte, hogy menten összeesik, ha ismét szemtől szemben kell találkozni a Harveyval. Kinyitotta az ajtót.
Ah, James, te vagy az! Mondd le azonnal a szobát, fizess ki egy éjszakát, aztán gyere utánam a koktélbárba.
De miért, minek?
Megiszunk egy üveg 64-es Krug Privé küvét.
Az első megvolt, jöhet a második.
A vetköztetési próba. Jean-Pierre érkezett utolsónak Lord Briggsley Kings Road-i lakására. Úgy érezte, joga van az ünnepélyes belépőre. Harvey csekkét már beváltotta, és a La Man galéria egyenlege jelen pillanatban 447.560 dolláros pozitívumot mutatott. A festmény már Harvey birtokában volt, és a világ sem dőlt össze. Jean-Pierre a két hónapos ügyeskedés eredményeképpen több haszonra tett szert, mint 10 év becsületes kereskedelemmel. A társaság másik három tagja olyan ovációval fogadta, ami rendszerint csak a sportvilág királyainak jár ki, és ebből az alkalomból fel is bontották James utolsó üveg 1959-es Vivé Clicquot-ját. Szerencsénk volt, hogy így túlestünk rajta, jelentette ki Robin. Egyáltalán nem volt szerencsénk, válaszolta Steven. Csupán a nagy ideg feszültségben nem vesztettük el a fejünket, és egy dolgot megtanultunk ebből a kis epizódból, nevezetesen azt, hogy Harvey a mérkőzés kellős közepén is képes megváltoztatni a játékszabályokat. Majdnem megváltoztatta a játékot is, Steven. Pontosan így van. Ezért állandóan számolnunk kell azzal, hogy bármikor megbukhatunk, ha nem alakulnak ilyen szerencsésen a dolgok, és nem is egyszer, hanem egymás után 4 alkalommal. Nem szabad lebecsülnünk ellenfelünket csupán azért, mert megnyertük az első menetet. Ugyan, engedj már ki egy kicsit, professzorom, szólalt meg James. Ezzel majd a vacsora után is foglalkozhatunk. Ann külön azért volt itt, hogy lazac pástétomot készítsen nekünk, és az nem esik jól a Harvey Metcalf körítéssel. Mikor láthatom végre az angyali teremtést, érdeklődött Jean-Pierre? Amikor az egésznek vége lesz. Ne vedd feleségül, James, ez a lány csak a pénzünket akarja. Mindannyian felszabadultan nevettek. James remélte, hogy eljön még a nap, amikor elmondhatja, hogy a lány mindvégig tudott az egészről. Két üveg 1970-es Ekezó kíséretében asztalra került az étel is. Jean-Pierre elismerően szagolt bele a mártásba. Ha jobban meggondoljuk a dolgot, akkor bizony a házasság lehetőségét is komolyan számításba kell venned feltéve, ha legalább fele annyira tüzes szerető, mint amilyen ételművész. Az előbbit te sohasem fogod megtudni, Jean-Pierre. Elégedj meg annyival, hogy a francia mártást csodálod. Ma délelőtt nagyszerű voltál, James, jegyezte meg Steven, hogy elterelje a beszélgetést Jean-Pierre kedvenc témájáról. Neked valóban a színpadon lenne a helyed. A brit arisztokrácia képviselőjeként így csupán elvesztegeted a tehetségedet. Én mindig is színész akartam lenni, de az öregem nagyon ellenzi. Aki pedig egy hatalmas örökség árnyékában lebzsel, kénytelen a vele szemben támasztott igények szerint élni. Nem játszhatná el Monte Carlo-ban James mind a 4 szerepet? Vetette föl Robin. Monte Carlo említése egyszerre kijózanított mindenkit. Vissza a munkához, szólt határozottan Steven. Eddig összesen 447.560 dollárt vételeztünk be. A festménnyel kapcsolatos költségek és a váratlan Dorchesterbeli szobafoglalás összesen 11.142 dollár. Ezek szerint Metcalf még 563.582 dollárunkkal tartozik. Arra gondoljatok, amit elveszítettünk, és ne arra, amit már visszaszereztünk. Most pedig térjünk rá a Monte Carlo-i akcióra, amelynek sikere a másodpercre pontos időzítésen, és azon múlik, hogy több órán keresztül milyen sikerrel tudjuk játszani a szerepünket. Robin majd megismertet bennünket a részletekkel. Robin elővette aktatáskájából a zöld dossziét, és néhány pillanatig a jegyzeteit tanulmányozta. Jean-Pierre, neked a mai naptól növesztened kell a szakálladat, hogy 3 hét múlva felismerhetetlen legyél. A hajadat is rövidre kell vágatnod. Folytatta Robin, és a legcsekélyebb figyelemre sem méltatta Jean-Pierre tiltakozó grimaszait. Hát bizony, nagyon visszataszító leszel. Hát ez képtelenség, méltatlankodott Jean-Pierre. Hogy állsz a bakkarával és a blackjackkel? Torkolt el Robin. Beleértve a Clermontba és az arany rögbe szóló tagsági díjamat, 5 hét alatt 37 dollárt veszítettem. Ezt majd hozzácsapjuk a költségekhez, jelentette ki Steven. Ezzel a számla már is 563.619 dollárra növekedett. A többiek felnevettek. Csupán Steven maradt mozdulatlan. A végletekig józan tudott maradni. James, hogy állsz a mikrobusz vezetéssel? A Szent Thomas-tól 14 perc alatt tudok elérni a Harley Streetre. A megadott távot Monte Carlo-ban 11 perc alatt meg tudom majd tenni, de ehhez még egy kis helyszíni gyakorlásra is szükségem lesz. Hogy más ne is említsek, meg kell tanulnom vezetni az út ellenkező oldalán is. Furcsa, hogy a világon mindenütt az út ellenkező oldalán vezetnek, kizárólag a britek a helyes oldalon. Legalábbis szerinted, jegyezte meg Jean-Pierre. James rá sem hederített a megjegyzése. Nem ismerem még kellő biztonsággal a kontinentális útjelzéseket sem. Ezek pedig pontosan benne vannak abban a Michelin-féle úti könyvben, amelyet a dossziéd kiegészítéséül adtam neked. Ezt én is tudom, de mégis nagyobb biztonságban érzem majd magam, ha valóban levezetem azt a távolságot, és nem csupán a térképet nézegetem. Monakóban meglehetősen sok az egyirányú utca, és nem szeretném, ha éppen akkor állítanának le, amikor Metcalf eszméletlenül fekszik a kocsiban. Ne, nyugtalankodj, bőven lesz időd, ha már ott vagyunk. Tehát most már csak Steven van hátra, aki a legjobb úton jár, hogy tehetséges orvos tanhallgató váljon belőle. Az eddig megszerzett ismeretekkel remélem már biztosan fogsz bánni. Legalább olyan biztosan, mint amilyen a te amerikai akcentusod, Robin. Minden esetre bízom benne, hogy legközelebbi találkozásunkkor Harvey Metcalf nem lesz abban az állapotban, hogy ilyen apróságok nyugtalanítsák. Ne aggódj, Steven. Hidd el, hogy azt sem fogja tudni, ki vagy, még akkor sem, ha két Van Goggal a hónod alatt Herr Drosserként mutatkozol be. Robin körbeadta Harley Streeten és a Szent Thomasban tervezett utolsó gyakorlat menetrendjét, majd ismét a zöld dossziét kezdte tanulmányozni. Négy szobát foglaltam le különböző emeleteken, a Hotel de Paris-ban, és még egyszer pontosan tisztáztam mindent a Princess Grace központi kórházzal. A hotel egyike a világ legjobb szállodáinak, ennek megfelelőek az ára is, de onnan kényelmesen elérhető a kaszinó. Hétfőn repülünk el Nizzába, egy nappal később, mint ahogy Harveynak meg kell érkeznie a jachtjára. És mit csinálunk majd a hátralévő időben? Érdeklődött James ártatlan képpel. Steven ismét átvette a beszélgetés irányítását. Oda-vissza, előről-hátulról átismételjük a forgatókönyvet, pénteken pedig kosztümös főpróbát tartunk. Számodra, James, ez a legfontosabb tennivaló, hogy szedd össze magad és mindig szólj, hogy most éppen mit akarsz csinálni. James ismét mogorva hallgatásba süllyedt. Steven gyors mozdulattal csukta össze a dossziéját. Úgy tűnik, hogy mára végeztünk. Várj egy kicsit, Steven, szólalt meg Robin. Hadd vetköztessünk le még egyszer. Szeretnék biztos lenni benne, hogy valóban másodpercek alatt sikerül. Steven enyhe kelletlenséggel feküdt le a szoba közepére, majd James és Jean-Pierre gyors és szakavatott mozdulatokkal megszabadította összes ruhadarabjától. 87 másodperc. Kitűnő, nézett le Robin Stevenre, akinek most minden öltözék a karórája volt. Az ördögbe is. Hogy eltelt az idő? Nekem már Newbury-ben lenne a helyem. A feleségem még azt hisz, hogy szeretőt tartok, pedig közületek valahogy egyikhez sincs gusztusom. Steven gyorsan magára kapta a ruháit, a többiek pedig a távozáshoz készülöttek. Néhány perccel később James az ajtóban állva figyelte, hogy a társaság tagjai egymás után távoznak. Amikor végre Steven is eltűnt a szeme elől, elindult lefelé a konyha irányába. Hallottad?
Igen, drágám. Mindnyájan nagyon kedvesek, és nagyon is megértem őket, hogy olyan csípősek veled szemben. Mindannyian nagy szakértelemmel és odaadással kezelik ezt a vállalkozást. Te látszol közöttük az egyedüli amatőrnek. Valamit ki kell találnunk, hogy fel tudj zárkozni hozzájuk. Még több mint egy hetünk van Mr. Metcalf Monte Carlo-ba érkezéséig, és ezt az időt nagyon okosan kellene kihasználnunk.
Nos, legalább ma este érezzük jól magunkat, könyörgött James, ha ma délelőtt győzelmet hozott.
Igen, de nem a te győzelmedet. Holnap munkához látunk.